Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
A döntés megszületett, Ács Gábor lehet, hogy kimegy a La Fam együttes koncertjére, halva az előbbi zeneszámot, úgyhogy aki szeretne autogramot kérni tőle, ott esetleg összefuthatnak.
Nem ezt halva, már régóta dilemmázok rajta, de igen, egy erőteljesebb az elköteleződés bennem is, igen.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra, a vágyaimat ne projektáljam ki a valóságra, tehát 8 óra 9 perc van, folytatódik a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Itt vannak a hallgatók is, mi csendben burkolozva, csendbe burkolozva, 0630-as, 6-os, 98-0, 98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és most még közlekedési hírrel sem tudjuk borzolni a kedélyeket, de majd fogjuk, mert hogy egy olyan komoly téma kerül ma terítékre, ami azért szerintem közérdeklődésre tarthat számot, mert hogy ha újságot olvasunk, akkor abban azt láthatjuk, hogy ma most már mindjárt vége az orosz-ukrán háborúnak, mert az ukránok nem bírják, mert offenzívában vannak az oroszok, mert összeomlás, mert stb.
Ez már régebben volt, ez már változott.
Igen, aztán most jött ez a derék amerikai segélycsomag, hát akkor egy kis helyzetjelentés a keleti frontról. Professzor dr. Esperger István ezredes úrtól, egyetemi tanártól. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kicsit lépjünk vissza, mert amikor utoljára beszéltünk, akkor ugye arról volt szó, hogy megakadt ez a bizonyos ukrán offenzíva, amit ugye már a nyugati fegyverekkel próbáltak meg megvívni az ukránok, és már akkor hűtötte a kedélyeket ezredes úr, hogy hát azért nem minden a nyugati technológia, attól egy ilyen felfokozott állapot volt. Azóta mi történt a fronton?
Ugye az a ukrán offenzíva, az körülbelül 45-50 ezer katonával hajtották végre az ukránok, amit mind nyugaton képeztek ki, ehhez Leopard 2-es, Leopard 1-es, Challenger és M1 Abrams harckocsikat kaptak. Ami sikert el tudtak érni, az Robotine falunál volt, ott 10 kilométer szélesen és közel 7 kilométer mélyen ékelődtek be ebbe az orosz védelembe. Ezt nemrég ezt a falut az oroszok ellenőrzés alá vonták. Ezt követően stabilizálódott az arcvonal, majd mivel Ukrajna 2023. október óta nagyobb lőszermennyiséget, illetve nagyobb technikai eszközöket, tehát Patriot légvédelmi rendszereket és egyéb NASAMS légvédelmi rendszereket nem kapott, az orosz légierő magára talált, főleg a siklóbombái, valami 500, 1500 kg és 3000 kg-os nagyságúak. Ezekkel folyamatos csapásokat mértek az ukrán előkre. Most azt lehet mondani, hogy a stratégiai kezdeményezés orosz kézbe van. Ukrajna területének körülbelül 18-19%-át foglalták el. Mindkét oldalon közel 400-440 ezer orosz részről harcos áll egymással szemben. Viszont azt lehet mondani, hogy a lőszerben van óriási probléma. A teljes NATO nem tudott 1 millió lőszert biztosítani Ukrajnának. Az oroszok pedig évente 3 milliót gyártanak, illetve Észak-Koreától kaptak még. Így a tüzelési arány a frontvonalon 10-1-hez az oroszok javára. A másik a személyi állomány. Ugye közel 1,5 millió tartalékosa van még Oroszországnak, és közel 300 000 Ukrajnának. Ukrajna ugye egy fordított mozgósítást hajtott végre, a 27 év fölöttiekkel kezdte meg a háborút, most ezt leszállította a 25 évesekre, viszont sok szakértő azt mondja, hogy a túl fiatalok kiküldése a frontra az katasztrofális lesz. Az arcvonalon havonta 25 ezer ukrán harcosra lenne szükség, hogy cserélni lehessen az állományt, illetve veszteségeket pótolni. Ennek a felét tudják a ezekkel a kényszer sorozásokkal biztosítani, amikor elfognak utcán embereket. Oroszországban más a helyzet. A 3. hó 27-i terrorcselekmény óta a jelentések szerint legalább 1500 ember önként esként jelentkezik, hogy a NATO ellen és a terrorizmus ellen harcoljon, bár nem állították le a 150 ezer fő mozgósítását sem. Tehát most egy harcászati szintű sikereket ért el az orosz haderő, ami aggodalomra adhat okot az ukrán oldalon, hogy fogynak megint azok a nyugati eszközök, tehát Patriot rakétát lőttek ki, Nezemsz légvédelmi rakétát, 5 darab M1-es Abrams harckocsit, és most Putyinék ezt be is mutatják a győzelmi napja alkalmából május 9-éről, és hát egy fricskát is tettek, hogy a nyugati követségek munkatársai sorban állás nélkül megnézhetik.
Uh-huh. Mire elég az a fegyvermennyiség, amit a frissen bejelentett amerikai támogatásnak köszönhet Ukrajna, illetve ez kapcsolódóan de néhány európai ország is beállt a sorba?
Igen, ugye két nagy fontos dolog van, a lőszerkészlet. Amerika most 30 ezer darab 155 mm-es lőszer biztosított. Hát azt mondtuk, hogy ez körülbelül egy hónap harcra elegendő, hatakarékosan használják. A másik rengeteg páncéltörő eszközt kaptak, ezzel amúgy is jól el voltak látva, hiszen közel a háború folyamán eddig 75 ezer darab páncéltörő rakétát kaptak. Amivel óriási gond van, az a nyugati légvédelmi rakétarendszerek. A Nezemsz rendszerből is, a Patriotból is lőttek ki. Most Németország biztosít egy Patriotot, és még 6-ot keresnek, hogy valahogy stabilizálni lehessen a frontvonalat. Viszont ez az egyik legdrágább fegyver, hiszen 1 milliárd dollárba kerül egy készlet, amiben 4 kilövőállás van. Egy darab rakéta hozzá 2-4 millió dollár. 35-re lenne szüksége Ukrajnának, ezt nem tudják biztosítani, illetve a lőszert sem. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy hát végjáték a Dnipro mentén, hiszen csak az a kérdés, hogy ez a személyi állomány meddig bírja. Kapnak még Bradley harcjárműveket, de itt is előjön ugyanaz a probléma, hogy a kiképzést mikor és kiknek tudják végrehajtani, hiszen a frontvonalból sem lehet elhozni embereket, hiszen olyan nagy a tüzérség és a drón fölény Oroszország részéről, hogy például volt olyan alakulat, amelyik gépesített dandár volt, közel 100-150 járművel, már gyalogos dandárnak kellett átnevezni, mert minden eszközét szétlőtték.
Olyan, mint hogyha fáradnának a felek, vagy az oroszokra ez egyáltalán nem jellemző? Mert ugye korábban beszéltünk arról, hogy azon múlik a konfliktus végkifejlete, hogy az ukrán társadalom mennyire fárad bele, és a nyugati közvélemény mennyire fárad bele. E két területen hogy állunk?
Én úgy gondolom, hogy mind a két ország fárad, hiszen azért 801 napja tart ez a háború, és ha csak néhány számot megemlítek, hogy mindkét oldalon legalább 150 ezer ember meghalt, és közel 900 ezer sebesült van a két oldalon. Az anyagi kár is közel 411 milliárd dollár eddig Ukrajna területén, és közel két magyarországi területet kell majd a fel nem robbant lövedékektől és aknáktól mentesíteni. Mindkét részen vannak társadalmi megmozdulások, anyák, családok tüntetnek azért, hogy hozzák haza a katonáikat, főleg azokat, akik két éve a fronton vannak, ez főleg Ukrajnára jellemző. Társadalmi kifáradás nyilván a nyugati részen is bekövetkezik, egyre több tüntetés volt ugye ott is azért, hogy inkább az Európai Unióval, a gazdasággal kellene foglalkozni, meg az inflációval. És azt gondolom, hogy mivel 2024-ben 64 országban, Amerikától Oroszországig választások voltak vagy lesznek, ez nagyon meghatározó lesz a háború menetére. Ugye anyagilag is, amit kapott segét eddig Ukrajna, az közel 240 milliárd dollár 2 év alatt. Ennek 85 milliárd dollárnyi volt a katonai segély része, és ennek ugye a 60%-át Amerika biztosította eddig. Tehát Európán egyre nagyobb a nyomás, hogy vagy több fegyvert adjon, vagy próbálja ezt a helyzetet diplomáciailag rendezni.
Vannak azért ukrán sikerek is, és ezek ilyen meglepőek, tehát olyan, mint hogyha a Fekete-tengeri flottát sikeresen kiiktatták volna az ukránok, ott szinte minden hát ha minden héten nem is, de minden hónapban egy nagy skalpot azért begyűjtenek. Helyezzük, ez számít valami?
Igen, helyezzük el ennek a jelentőségét az összkép szempontjából.
Igen, ugye ez egy összhaderőnemű művelet, tehát a haditengerészet, a szárazföld, a légierő, a rakétacsapatok vesznek ebben részt. Azt lehet mondani, hogy a drónokkal, a különleges műveletekkel sokkal jobban teljesít Ukrajna, mint ezt várták a nyugati elemzők is. Tehát mind a Krím-félszigetre mért csapásokkal, mind a Fekete-tengeri flotta hajóegységeire, az úgynevezett vízi drónokkal, vagy vízalatti drónokkal több száz kilométerről akadályozni tudják az oroszok tevékenységét. Ugye itt egy 900 kilométeres partszakasza van az oroszoknak az Azovi-tenger, Fekete-tenger részén, tehát iszonyú nagy területet kellene megvédeni. A másik a HIMARS sorozatvetőhöz biztosított ATAK-MS rakétarendszer, hatótávolsága 300-500 kilométer, ezekkel mérnek csapást fontos repülőterekre. Itt Dzsankojra lőtek ki a Krím-félsziget közepén 10 darab ilyen rakétát, több helikoptert, lőszer és rakéta bázist, illetve repülőgépeket is megsemmisítettek. A másik Oroszország területén több száz kilométeres mélységben olajfinomítókra mértek csapást. Ez ugyan nem váltott ki nagy örömet az Amerikai Egyesült Államokból, mert az olajárnak a erősödését mutatta, és egy választási évben ez nem jó Amerikának. Ezek is jelentős ukrán sikerek. A folyosójukat sikerült biztosítani, tehát Románia, Törökország irányába tudnak továbbra is exportálni, importálni ezen a területen, viszont ezek úgymond veszélyes vizek, hiszen mind az oroszok, mind az ukránok aknákkal telepítették be ezt a részt.
Hogyha visszatérünk a nagy képhez, a harci helyzetet illetően, a legtöbb értékelés, amit olvastunk a frissen bejelentett amerikai és európai fegyver és lőszerszállításoknak kapcsán az volt, hogy ezzel Ukrajnának a védelmi képessége az erősebb lesz, tehát nagyjából meg tudja állítani az orosz előrenyomulást, de ez megint inkább az állóháború irányába mutat, arra semmiképpen nem elég, hogy az ukránok átvegyék a kezdeményezést. Amit ön elmondott, abból meg arra következtettem, hogy még ez ahhoz is kevés, maximum lassítják az oroszok előretörését, és továbbra is Ukrajnának nagyon nagy komoly nehézségei legyenek, lesznek azzal, hogy föntartsák az orosz haderőt. Jól értettem? Ön szerint egy
Igen. Én azt gondolom, hogy lassítani tudják a támadásokat, stratégiai mélységig csapásokat tudnak mérni, viszont az orosz létszám és tüzérségi fölény, az főleg a Donyecki részen rendkívül megerősödött. Itt az oroszok szeretnék legalább 50-60 kilométerrel arrébb tolni az arcvonalat, illetve az északi részen Kupiansk, illetve az orosz határ mentén Belgorod-Kurksz térségébe, hogy az ukrán sima tüzérség ne tudja lőni az orosz területeket, illetve Donyecket. Ezekben elég jelentős előrehaladása van az orosz haderőnek. Én azt gondolom lassítani tudják, de bizonyos területeken nem tudják megállítani. Illetve ami szintén probléma, hogy amit korábban hadműveleti tartalékként eltett Ukrajna, tehát az Abrams harckocsik, a Leopardok, a Panzerhaubicék, a modern nyugati eszközök is sorra semmisülnek meg, tehát a két háromsoros védelmi felépítményű vonal helyett lassan már csak kettő lesz.
Mi a helyzet az F-16-osokkal? Ezen a területen is volt némi csodavárás, hogy majd kiképeznek ukrán pilótákat, és ezt az ön által is említett nyomasztó orosz légifölényt valahogy kompenzálják.
Ugye 60 ilyen gépet ígért meg a nyugati szövetségi rendszer, ebből jelenleg 6 pilótát képeznek, aki túl van egyrészt a nyelvtanfolyamon, másrészt kiképzésen, illetve gyakorlatozik. Hát nyilván itt is óriási gondot jelent, nem csak az, hogy pilótát találjanak, hiszen már a katonai főiskolások is repültek a háborúban, hiszen kevesebb a pilóta jóval, mint amennyi a háború elején volt. Ezen közel 240 gépét sem is tették meg Ukrajnának. A kiszolgálása ezeknek az eszközöknek is nagy problémát fog okozni. Tehát ennek más a logisztikája, teljesen sima felszállópálya kell, illetve ezek az eszközök sem védtelenek az S-300-as és S-400-as orosz légvédelmi rakétáktól. Tehát egy 1000 kilométeres arcvonalon a 60 vadászrepülőgép az nagyon-nagyon fontos lenne, legalább kiegyenlíteni a légi fölényt és légi helyzetet, de jelenlegi 6 darabból csak kis sikereket lehet elérni.
Az oroszok így megtanultak háborúzni? Ez egy laikusnak tűnő kérdés, de ugye az elején hát a félvilág rajtuk derült, hogy milyen borzasztó veszteségekkel és micsoda taktikai, stratégiai baklövésekkel operáltak a fronton. Most meg, hát mint ahogy ön is fogalmazta, kezdik átvenni a kezdeményezést is.
Pontosan, hát Kijevnél láttuk a 60 kilométeres oszlopot, amit elpusztítottak, a rendkívül bugyuta harcászati alkalmazási módot, tömegével harckocsikat lőttek szét. Most egyrészt a hadiparban jött lejelentős változás, tehát legalább havi 100 darab harckocsit a régiekből fel tudnak újítani, legalább 110 rakétát tudnak gyártani havonta, amit be is vetnek, és a hadigazdaság az egyik nagy fontos dolog, a drón és lőszergyártást felpörgették. Jelentések szerint 500 ezer ember dolgozik jelenleg idéntől a hadiparban. Ugye Budanov vezérőrnagy, a hírszerzés főnöke mondta Ukrajnában, hogy két dologban tévedtünk Oroszországgal kapcsolatba. Azt gondoltuk, hogy az orosz haderő erős, és a gazdaság gyenge, pont fordítva van. Tehát az orosz hadigazdaság tudja támogatni a fronton levő csapatokat, és hát azért a orosz vezérkar is beletanul a dolgokba, azt látjuk.
Mennyire okozott zavart Ukrajnában, hogy ott viszont főparancsnok csere volt? Annak kiderült-e, hogy mi lehetett az oka, és hozott-e ez markáns változást az ukránok szemszögéből, hogy új főparancsnokuk van?
Hát ugye ez a főparancsnok váltás, ez már elég régóta érett, hiszen Bakhmut óta folyamatos politikai, katonai ellentét volt, hiszen mind a nyugati szövetségesek, mind Zsaluzni hadseregtábornok mondta, hogy nem lehet itt elhasználni az ukrán haderőt, az arra lesz majd, hogy kettévágja a Krím és a Donbasszi orosz csoportosítást, illetve politikai szempontból is sokkal nagyobb volt már a támogatása Zsaluznénak. A legújabb felmérés szerint, ha most lennének a választások, 67 lenne a 100 szavazatból a Zsaluznyira leadott szavazat, és 32 Zelenszkijre. Így kvázi megdicsérve, megdicsőülve londoni nagykövetnek nevezték ki. A kinevezett új hadseregparancsnok Szirkiszki vezérezredes viszont küzd a sorsával, hiszen valaha ő is az orosz hadsereg tagja volt, közzétettek róla fotókat, amikor a Vöröstéren vigyázmenetben megy. A fia például Oroszországban él, és ő nem hajlandó Ukrajnába menni, azaz még van egy családi ellentét is, és a katonák sem fogadták kitörő lelkesedéssel, hiszen amikor átvette az arcvonalat, elesett Avgyijka, és azóta úgymond hátrál a ukrán haderő. De legalább példát mutat, az arcvonalban van, folyamatosan látogatja a csapatokat, próbálja a morált, meg hát ezt a kifáradást valahogy ellensúlyozni.
Mi lehet a megoldás? Lehet még ereje Ukrajnának egy olyan csapásra, amivel a javára billentheti a konfliktust, a nyugat felzárkózhat-e Ukrajna mögé, mert azért ez a nyugatnak is egy óriási presztízsveszteség lenne, hogyha valamilyen, hát hogy is mondjam, felemás békével sikerül lezárni a konfliktust, ne adj Isten orosz sikerrel.
Hát igen, ugye óriási a kérdés, hogy hogy lehet befejezni ezt a háborút, amit már senki nem tud megnyerni katonai szempontból.
Az oroszok sem?
Hát ki lehet mondani, hogy mondjuk nagyobb területet foglaltak el, de egy ekkora orosz haderőtől sokkal nagyobb sikereket várt a közvélemény. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb eljön egy holtpont mind a két oldalon, hogy a fegyver, lőszer és ember hiány lesz, illetve nagyobb város nem tudtak bevenni az oroszok, ezeket bombázni tudják, de sikert nem értek el. Egy ideiglenes fegyverszünet jöhet, ugye nagyon sokan az amerikai elnökválasztásokhoz kötik, utána lehet egy ideiglenes békekötés, majd egy igazi békeszerződés, amin garantálni kell, és ugye mindkét országnak ezeket ratifikálnia kell, el kell fogadni a közvéleménynek is. Ugye 22-ből már van egy béketerv, amikor Oroszország megelégedett volna a Krimmel, meg a Donbasszal, meg hogy Ukrajna ne legyen NATO-tag, legyen semleges. Hát meglátjuk, hova mennek a felek, mert az Európai Unió és a NATO is folyamatosan tárgyal ezekről 6-7 munkacsoportban is, hogy mind a katonai, a gazdasági és egyéb területeken mit lehet megvalósítani. Nekem legszembetűnőbbnek a kínai béketerv tűnik, ők 12 pontban fogalmazták meg, hogy ez káros a világgazdaságra, ki kell cserélni a hadifoglyokat, biztosítani kell ugye az atomerőművek biztonságos működését, és hát a felek kössenek békét.
Vegyi fegyverbevetés. Sokan azt szokták mondani hadiszakírók közül, hogyha vegyi fegyvert vetnek be, amiről ugye most szólnak a hírek, az azt jelenti, hogy nagyon el van keseredve az a fél. Ez lehet igaz, hogy az oroszok elkeseredettségükben használnak vegyi fegyvert? Egyáltalán használhattak-e, mert erről is megy a vita. Nyilván ők cáfolják ezt, a nyugati sajtó meg tényként közli.
Hát igen, ugye a dezinformáció mind a két oldalon zajlik, ez már Mariupol ostrománál is fölmerült, de mind a két fél rendelkezik vegyi fegyverekkel, de aláírtak olyan szerződést, hogy ezeket nem alkalmazzák. Én nem hinném, hogy most az orosz hadsereg el lenne keseredve, előre menetelbe vannak, hanem is nagyban, de napi 3-400 métert egyes frontszakaszon, 1-2 kilométert, nincs szükségük ilyenre. Amit alkalmazni szoktak, az a Burattino sorozatvető, ez egy vegyi anyagot juttat a levegőbe, ezt gyújtják be, ez egy sorozatvető, 2-4 kilométer a hatótávolsága, ez elvonja az oxigént, úgynevezett vákumot csinál a kilőtt terület fölött, de ez nem vegyi fegyver.
Eszkalálódhat-e a konfliktus, legyen ez az utolsó kérdés, mert hogy nagy ijedelem van nyugaton, és hogyha az oroszok elérik a céljaikat, mert megtarthatják a Krímet, meg megtarthatják a Donbaszt, akkor hát lehet, hogy azt mondják, hogy hát megy ez, kicsit bele kell fetszölni az energiákat, de akkor azért mégiscsak a nyugat belefárad, meghátrál, nem bírja erőforrásokkal, megjöhet az étvágyuk. Félnek nagyon a balti államok, félnek a moldávok, szóval azért, és lehet látni az európai államokon is, hogy azért elkezdett mindenki vadul fegyverkezni. Tehát eszkalálódhat-e a konfliktus valahol? Bocsánat.
Igen, én azt gondolom, hogy további nagyobb eszkalációra nem számíthatunk. A francia elnök és a britek jelezték, hogy ők esetleg meg a lengyelek készek lennének csapatokat küldeni, ha összeomlana az arcvonal, de én azt gondolom, hogy 400 ezer ember nem omlik csak úgy össze egyik napról a másikra, fontos terepszakaszok vannak, illetve az ukránok is rendkívül nagy erődítésbe kezdtek, tehát az arcvonaltól 50-100-150 kilométeres mélységben is védőállások vannak, ezeket iszonyú nehéz elfoglalni, nagyon nagy erőfeszítést igényelne. Úgyhogy mind a francia, mind a brit bevonulási terv szerintem az csak szózat, illetve bemondás szintjén van. Valahol majd a két mostani arcvonal meg a másik között lesz egy tűzszüneti vonal, én azt gondolom, és ott kellene akkor erőlködni ezeknek a nagyhatalmaknak, akik lőszerrel nem tudták támogatni Ukrajnát, és egyre jobban ösztönzik arra, hogy még több embert küldjen az arcvonalra.
Hát akkor olyasmi jöhet létre, mint Észak és Dél-Korea között egy ilyen nagy bűszaki katonai zár, gondolom, hogyha ez így marad ez
igen,
a helyzet.
Igen, Uh-huh. Úgy, mint korábban Donbassnál, hogy lesz ugyan egy tűzszünet, meg egy vonal, meg megfigyelők lesznek benne, de azért naponta úgy átköszöntek ott is 30 óra egymáshoz tízérséggel, illetve hát az igazság középen van, valahol ott lesz a vonal egy kicsivel arrébb vagy errébb, tehát még nagyobb hadműveleti sikert már egyik fél sem tud megvalósítani.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot kívánunk!
Köszönöm, minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
Szép napot a rádióhallgatók.
Professzor dr. Resperger István ezredessel, egyetemi tanárral beszélgettünk arról, hogy áll az ukrán front. Nem volt egy szívderítő beszélgetés, ez kétségtelen.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
555 éve született Niccolò Machiavelli, olasz író, politikus. Ha most az előző beszélgetéssel az összeesküvés elmélet hívők összekötik, hogy ezek a millás fiúk még egy Machiavelli idézetet választottak, akkor nagyon mérges leszek, mert akkor biztos arra a következtetésre jutnak, hogy gyíkemberek vagyunk. Nem, Machiavellinek voltak elgondolkoztató gondolatai, és szerintem munkássága máig ható. Például ezt a mondását cáfolja meg bárki, aki tudja. Olyan ostobák az emberek, s olyannyira csak a mának élnek, hogy aki be akarja csapni őket, mindig megtalálja köztük a maga emberét. Erre varjatok gombot.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember, épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
No kérem szépen, hát reneszánszát éli az, hogy emberek futnak, és közben mindenféle akadályokat gyűrnek rá. Ebből nagy nézettségű tévéshow is van, meg versenysorozat is van, és hát ennek egy kicsit a hátterét, mert hogy van egy OCR nevezetű sport is, ami az előbb elsoroltaknál mintha kissé komolyabb lenne, sőt nem mintha, hanem egészen biztosan jóval komolyabb. Stépán Zsolt, a Magyarországi OCR Sport Szövetség elnöke majd felfejti, hogy mi van a betűszó mögött. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, hát az OCR Sport most már azért reméljük, hogy egy ismert sport Magyarországon is, már csak azért ismert, tavaly 2023-ban Európa bajnokságot rendeztünk Tatán, de a kérdésre válaszolva, ez az obstacle course running kifejezéstből jön össze, akadályfutás tulajdonképpen, akadály terepfutása ismert változata.
Hát ebben vannak ilyen jamborik, most nem akarunk márka neveket mondani, meg ugye említettem ezt a tévéshow-t, miben különböznek ezektől az OCR versenyek? Halló?
Halló, halló.
Igen, igen, itt vagyok, csak valaki belecsörgött közben.
Valaki belecsörgött.
Milyen jó hallottuk mi meg. Aha, igen. Igen.
Hát mondjuk akkor ezzel, hogy esetleg zenét is lehet hallgatni közben, de félre a tréfával. Szóval, miben különböznek az OCR versenyek ezektől, a nagy jamboriktól, ahol széles néprétegek dagonyáznak a sárba különféle márka nevek alatt, vagy miben különbözik mondjuk egy nagy nézettségű tévésorban bemutatott versenytől az OCR?
Kezdem akkor ugye a másodikkal, ugye a nagy hagyományokkal rendelkező tévéshow-ba, ugye ott jelentkezni kell, úgy válogatják ki, tehát tulajdonképpen mint egy bármilyen más tévéshow-ba bárki bekerülhet, míg például egy OCR világverseny, amit említettem is, hogy tavaly nagyon nagy sikerrel rendezett Európa bajnokság, ahol közel 3000 versenyző vett részt, ide a nemzeti szövetségek delegálják a csapatokat. Magyarországnak is megvan, ugye mi vagyunk a képviselői, a Magyarországi OCR Sport Szövetség, ahol elitversenyzők válogatottságért tudnak küzdeni, és a hobbi versenyzők különböző futamokba, age group és basic futamokba tudják kipróbálni azt, amit a nagyok az elitben.
Milyen hosszúak a versenyek, mekkorák a távok, mennyi akadály van, ezek milyen jellegűek, hogy néz ki egy pálya?
Az atlétikához hasonlítanám, elnézést kérek a hasonlatért, csak nekem is atléta múltam van, tehát a sprinttávoktól kezdve egészen az ultratávokig vannak versenyszámok, a 100 méter a legrövidebb, a legdinamikusabb, a legpörgősebb versenyszám, itt ennek a látványossága, különlegessége ráadásul az, hogy egy páros pályán mennek a versenyzők kiegészséses rendszerbe, úgyhogy ez külön megadja a kis sava a borsát a történetnek. Pályaversenyt szoktak még rendezni 400 méteren is, itt is vagy párosával mennek, vagy egyénileg indulnak a versenyzők, vagy ennek már a pályaversenynek van olyan verziója is, amikor mondjuk egy 10 főt engednek el egyszerre, és akkor vannak az úgynevezett kültéri versenyek, szabadtéri versenyek, terepversenyek, ahol 3 kilométertől kezdve egészen a 20-30 kilométeres távokig szerveznek a szervezők különböző távú versenyeket, és értelemszerűen minél hosszabb a versenytáv, annál több akadállyal spékelik meg a...
Na, milyenek az akadályok?
Milyenek az akadályok? Igen. Ez ilyen, tehát amit megszoktunk, ilyen dagonyázós, vízbeesős, sárban kúszor, mászos?
Nem, ez azért a versenysportban azért ez átalakult, az egyik legfontosabb az, hogy azért itt olyan úgynevezett ringek, akadályok vannak építve, amik minősítve vannak, nagyon-nagyon fontosak, tehát mindenféle szabványnak megfelelnek, egységesítve vannak, ezek különböző csimpaszkodós, lendülős, átmászós akadályok. Vannak olyan versenyszámok, ahol tesznek bele mondjuk patakon átkelést, tavon átkelést, de ezek egy-egy ilyen minimális része a versenyszámnak, dagonyázás nem nagyon jellemző már ezeken a versenyeken.
Oké, mi történik, aki, tehát hogy zajlik ez a rangsorolás? Tehát aki a leggyorsabb a pályán, az nyer, és az kapja az aranyérmet, de mi van, ha leesik valaki, de mégis ő a leggyorsabb? Tehát vannak-e büntetőpontok, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen. Először is nem biztos, hogy egy futamban rajtol el mindenki. Ugye, hogyha sok versenyző nevezett egy nyílt versenyre, akkor ott ugye több futamban indítják el a versenyzőket. Ha vannak korosztályos úgynevezett age group futamok, akkor tölekednek rá a versenyzők, hogy az egy korosztályba induló férfiakat, nőket próbálják meg egyszer elindítani, de ilyen időeltolásos rendszeren indulnak, csippel mérik az idejüket, ez azt jelenti, hogy mindenkinek nettó ideje van, tehát aki 9 órakor rajtolt el, és 9 óra 40-kor ér be, az is ugyanúgy tud versenyezni, mint aki 9 óra 20-kor és 10 órakor rajtolt be, tehát mind a kettő 40 percet megy. Ilyenkor ugye azt fog számítani, hogy az adott akadályokon kiment át gyorsabban, egy akadályt jelent szabály szerint kétszer lehet megpróbálni, tehát hogyha egyszer leestél róla, akkor még egyszer próbálkozhat rajta, ha nem sikerül, akkor pedig elveszted a úgynevezett életedet, ezt legtöbb versenyen szallaggal szokták jelölni, levágják a szallagot a versenyző karjáról. A versenyszervező határozza meg, hogy hány karszalagot biztosít, a legtöbb versenyen 3 karszalagot szoktak biztosítani, tehát magyarul, hogyha van egy 10 kilométeres versenypálya, ahol van 25 akadály, akkor is összesen 3 életed van, fogalmazunk így. Ha egy 3 kilométeres versenypályán mész, ahol 15 akadály van, akkor is 3 életed van.
Mennyire ajánlható ez kezdőknek, és milyen háttér kell ahhoz, hogy valaki kipróbálhassa magát egy OCR versenyen amatőrként?
Ugye ez alapvetően egy állóképességi sportnak mondanánk, de mellette azért technikai és az erőállóképességre is szükség van. Viszont a versenyszervezőknek a többsége tesz össze mindig olyan nyílt versenypályát, ahol úgy megy végig a versenyző, ahogy ő szeretne. Tehát amelyiknél úgy érzi, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor azt kipróbálja, megcsinálja, ha nem csinálja meg, akkor se történik semmi, mert nekik nincs úgynevezett ilyen büntető karszalaguk, és úgy mennek végig, ahogy szeretnének, tehát próbálnak egy ilyen élményfaktor biztosítani, hogy kipróbálhassák azt a versenypályát, amin a elit versenyzők is mennek.
Akkor visszatérnék az akadályhoz, hogy mégis milyenek ezek, mert hogy standardizált, meg jó minőségű, stb., de ugye, hogy itt elbuknak, valaki nem tud rajta átmenni, és bukja a szalagját, hogy ez valami mi ez hasonló, hogy mászófalat képzeljünk el?
Van olyan, mint egy mászófal, és így van, nagyon sokféle akadály van, mondom a legegyszerűbbet, gyűrű majomlétra. Gyűrű ugye egymás után vannak összetéve, aha, és a gyűrűkről az egyikről a másikra kell átrendülni. Egységes, hogy minden egyes úgynevezett ringnek, ezek 3x3-as, 6x3-as, vagy akár ilyen nagy multiringek, akár 12 méter hosszúak is, hogy van egy indulási pont, ahonnan föl kell fognia a versenyzőnek, és van egy kiérkezési pont, ahova neki ki kell érkeznie. Nagyon egyszerű, mondjuk a multiring vonala eleje, a multiring vonala a vége, vagy nagyon sok esetben még csengő is szokott lenni, egy leugráskor csengőt kell megérinteni a versenyzőnek. Vannak ilyen falak, falszerűek is, igen, ezt el kell képni, ezek mozgó falak is lehetnek, fix falak is, amin fogások vannak elhelyezve, úgy kell átmenni, amint említettem, a majomlétra, az is egy nagyon közkedvelt, és az egyik legnépszerűbbek, amikor mondjuk egy majomlétraszerű ringre különböző fogásokat lógatnak le. Ezek rudaktól kezdve különböző öntött elemeken keresztül bármilyen lehet, tehát ezek, amik a legnehezebbek, úgymondván a hegymászó sportból áthozott fogásokat.
Mennyire közönségbarát egy ilyen verseny? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye óriási vita van, gyakorlatilag minden olimpiai rendezési év előtt abban, hogy milyen új sportágakkal lehetne még több embert, még nagyobb közönséget bevonni az olimpiára. Szó van-e arról esetleg, hogy az OCR is ilyen olimpiai sportág lesz, mert egészen elképesztő népszerűségen körvend az akadályfutás, elég sokan csinálják ezt az egészet, de vajon van-e annyira látványos, van-e annyira közvetíthető, hogy esetleg szóba kerüljön, mint olimpiai sport?
Amint említettem, tavaly 2023-ban Tatán az olimpiai központban megrendeztük az első Európa bajnokságot, aki kint volt, az biztosan állíthatja, hogy nagyon-nagyon népszerű volt. A sprinttávok ugye jól láthatók, a 3 kilométeres versenyszámot például az olimpiai központban ki tudtuk jelölni, tehát tulajdonképpen a nézők minden egyes pontra odaértek, természetesen körbe van zárva, kerítve maga a versenypálya, tehát a néző nem tud bemenni. Arról nem is beszélve, hogy az OCR 100-as pálya, ami egy egyenes 100 méteres pálya, a leggyorsabb versenyzők 30 másodpercen belül érnek végig, azt szépen végig lehet lelátózni, és több ezer ember nézte a lelátó és a lelátó környékéről ezt a versenyt. A másik kérdésedre válaszolva, olimpiai sportág már most. Az OCR az ötösának köszönhetően, biztos hallottátok, hogy
hát kiszedték a lovaglást, igen, és akkor ehelyett jött be, meg hogy magát az öttusát is, igen, mert hogy kevésbé látványos volt, és akkor ezek szerint egy ilyen akadálypálya kerül be az öttusába.
Így van, az öttusának egy speciális akadálypálya, egy kicsit könnyebb, fogalmazzunk így, mint mondjuk egy klasszikus OTR 100-as pálya, és nem is 100 méter, hanem csak 60-70 méter. Ennek a kidolgozásába a Nemzetközi OCR Sportszövetség segítkezett, és karfogva együtt dolgozik a Nemzetközi Öttusa Szövetséggel, és így értelemszerűen mi is, mint Magyar OCR Sportszövetség, a Magyar Öttusa Szövetséggel együtt dolgozunk, és segítjük a ő felkészülésüket, mert 28 valószínűleg cselekve már ez a versenyszám lett. Tehát 24-ben még idén a lovaglással mennek a versenyzők, 28-ban pedig már az OCR-rel, és ennek köszönhetően ugye már a tavalyi évben is az utánpótlás korosztálynak, akik ugye várhatóan 28-ba fognak jeleskedni, már nemzetközi és magyar versenyeket is szerveztek a öttusások az OCR-rel.
Oké, hát akkor nem tudom, vannak sportklubok? Tehát, hogyha valaki most itt ennek a beszélgetés hatására esetleg megismerkedne a sporttal, először nézőként, aztán meg talán bele is kóstolna, az hogy érdemes, hogy elkezdenie?
Igen, természetesen, mint minden sportszövetségnek, nekünk is vannak sportklubjaink, csak így tudtunk létrejönni. A tagszervezeteink ugye nagy többségben sportegyesületek. Érdemes a Magyarországi OCR Sportszövetségnek ocrsport.hu oldalra fölmenni, bocsánat a kis reklámért, de tájékoztató jelleggel, és attól annak függvényében, hogy az ország mely területéből szeretnének jelentkezni az érdeklődők, a megfelelő klubokba tudjuk őket irányítani, az ország teljes területén ott vagyunk.
Kor és súly határ van?
Én inkább úgy mondom, hogy van egy minimális felkészültségi szint. Korhatárt azért nem mondanék, mert ez a sport, én azt gondolom, hogy a játszótéri sportból nőtte ki magát, és ezt most nem lebutítva értem, tehát minden gyerek, aki a játszótéren fölnő, az tud csimpaszkodni, tud átlendülni, tud átbújni, Tehát magyarul, hogy ezt a képességünket fenntartjuk, és a fizikai erőnk is megvan hozzá, akkor nagyon jó OCR versenyző lehet bárkiből, nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, tehát nagyon-nagyon népszerű, tehát egy gyerek meglát egy OCR akadályt, inkább az néhány számára csak problémát, hogy mondjuk nem az ő méretének megfelelő magasságok és átnyúlások, átfogások vannak, de természetesen pont ezért már vannak gyerekpályák is, gyerekversenyek is, hogy a gyerekek is tudjanak ezen készülni. Minimális kondícióra természetesen szükség van, de el kell bírnom a saját súlyomat, és mivel ezek x méteren mennek ezek a versenyszámok, azért az állóképességem ezt se árt, hogyha fejlesztem, de nagyon sok kezdő versenyző lesétálja ezeket a versenyeket, vagy kocog egy kicsit az akadályok között, inkább a feelingre mennek, hogy az akadályokat próbálják meg teljesíteni.
Jó, nagyon szépen köszönjük az ízelítőt, sok sikert a sport fejlődéséhez. Szép
nagyon
napot kívánunk.
Köszönjük a meghívást, szép napot a hallgatóknak és nektek is. Köszönjük szépen, minden jót.
Minden jót. Stépán Zsolttal, a Magyarországi OCR Sport Szövetség elnökével váltottunk néhány szót, kvázi kezdcsinálóként. Próbáltál akadályfutást? Mert te tájfutó vagy.
Én megbuktam azon
nem a... tájföldi, nem, hanem tájékozódási.
Én megbukok azon az alapelven, én nem bírom el a saját súlyomat. Nagyon gyenge a karizmom, akkor... abszolút nem dolgozok karral, tehát én ezeken a gyűrűs átlendüléseken szerintem én úgy esnék le kapásból, hogy...
Akkor nem tudok hát, azzal hát, ércelődni.
Nagy szenvedve, kínlódva, hát figyelj, rá kéne állni a felső test fejlesztésére, karhajlításokra, jó, én... fölhúzózkodásokra, de nekem az egy megy körülbelül.
Nem, a... nem vagizok, mert én meg olyan súlyban vagyok, hogy már én se bírom hát, el ez a saját súlyomat. Ezért nem tudsz azzal ércelődni, hogy akkor hord el magad, ha elbírod a saját súlyodat, úgyhogy igen, érthető. Na zárjuk be a rovatot.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
No, hát akkor megint lepergett egy óra, úgyhogy ezt jelzi, hogy Schmidt-Andi híreit hallhatjátok, úgyhogy ezután pedig, hát hogy is mondjam, nem tudom köntörfalazni, bele kell vágnom, lenyelni a békát. 0636 98 0 98 0. Jön ez az átkozott fapados rovat, amit én nem értek. Igen. Nem követem, nem szeretem, de ha szeretnétek, hogy én is részt vegyek a műsor elkészítésébe, akkor a fenti SMS, WhatsApp vagy Viber elérhetőségen tegyetek fel kérdéseket a gurunak, coachnak és szakkönyv szerzőnek, mert ezzel tudok én hozzájárulni, hogy felolvasom a ti üzeneteiteket, egyébhez nem. Viszont, ha nem jönnek ilyen üzenetek, akkor jönnek a 20 perces monológiazásnak, akit nem csak én, hanem szerintem ti sem szeretnétek. Hajrá!